Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában szó lesz a felújított sportkórházról. Megszólal Sós Ágnes főigazgató és a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára Fábián László is. Kitérünk a vasárnapig tartó szegedi gyorsasági kajakkenu világkupa versenyre, majd interjút hallhatnak a jelenlegi legjobb magyar teniszezővel, Marozsán Fábiánnal. Tartsanak velünk! Egy nagyszabású 9 milliárd forintos fejlesztési ütem ért véget a sportkórházban. Nagyjából 7000 négyzetméter alakult át, így az eddigieknél sokkal korszerűbb körülmények várják az idekerülőket, elsősorban az élversenyzőket, de bizonyos ellátásokra másokat is. Sós Ágnes főigazgató szerint hamarosan újabb fejlesztéseket kezdhetnek az intézményben.
A 9 milliárd forintból gyakorlatilag az összes járóbeteg ellátás a 28 szakrendelővel teljesen megújult, beleértve azt a 8 szakrendelőt is, ami a sportorvoslást végzi. Tehát a járóbeteg teljes egészében egy új karaktert, új lehetőséget. Ezen kívül a járóbetegen belül a gasztroenterológia, ahol vastagbéltükrözés, gyomortükrözés valósul meg, illetve lehetséges vizsgálatokat, altatásban és érzésszerintésben is csinálni. Ezen kívül egy kiemelt kezelő, hogyha sérül a sportoló, akkor precízen, szépen, gyorsan össze lehet a sebeket varni, vagy lehet ellátást végezni. Ezen kívül a fekvőbeteg osztálynak két részlege is megújult, a sportsebészeti részleg teljes egészében, ott két ágyas kórtermek vannak fürdőszobával, két darab VIP kórterem egy-egy ágyal, teljes kéteringgel, mert választható kétering is van, természetesen ebben a területben, és a rehabilitációnak több mint a fele már az új körülmények között működik, tehát kétágyas kórteremben. Ezen kívül a teljesítménydiagnosztika, gépekkel, körülményekkel, és a gyógytorna részlegen az olyan mozgásterápiás csoport tevékenység, ami speciálisan a sportra szakosodott. Tehát tökéletesen szétszedhetők az izmok, láthatók az elváltozások, és kezelhetők a sportolók mennél gyorsabban.
Mekkora kör érheti el ezeket a szolgáltatásokat, illetve kinek mi biztosított itt a sportkórházban?
Gyakorlatilag az összes sportoló, akinek leigazolt, sőt az amatőr sportolók is, sőt a sportolók körében az edzők, hozzátartozók is igényjogosultságot kaptak arra, hogy az ellátást megkapják, de kiemelten az élsport számára, tehát az az ELLI programnál az a 324, illetve a VKS-nél, tehát az élsportolókat összefogó csapat, az egy 2000-es pozícionált sportoló tábor, akik teljes szűrős csomagot, teljesítménydiagnosztikai hátteret, vérvizsgálatokat és bármilyen sürgőségi gyógykezelést a call centeren keresztül megkapnak, ami azt jelenti, hogy az országban teljes lefedettséget élveznek 11 intézményben, bárhol éri őket a gond, a nehézség, akkor felhívják a call centert, és már is kapják az időpontot az ellátásra.
A magyar élsport sztárjai milyen gyakran fordulnak meg ebben az intézményben? Van, aki beszél róla, valaki nem. Szilágyi Áron sokszor megköszönte az intézmény munkatársainak is, amikor kezelték az elmúlt években, de van, akiről nem lehet hallani, holott gondolom, hogy azért előfordul, hogy ide jár.
Nagyon sokan járnak hozzánk, nem feltétlen célunk egy hirdetés. Ugye az élsportnál az nagyon fontos, hogy sérült, nem sérült, tehát kifelé mit tud a nemzetközi társ meg a másikról, tehát próbáljuk ezt valamennyire házon belül tartani. Természetesen, aki kéri, vagy netalántán engedélyt ad arra, hogy leközöljük, a honlapukon is megjelenünk, a Facebook oldalunkon is megjelenünk, és az Insta oldalunkon is megjelennek a sportolók. Természetesen, aki nem járul hozzá, azt nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe hozni, hiszen ez nehézséget jelenthet azért mindenkinek.
Milyen további fejlesztések várhatók akár a következő egy-két évben?
Ugye az élet nem áll meg, azt gondolom, hogy még kétharmadánál vagyunk, de rengeteg elképzelésünk van. A legfontosabb lenne, hogy saját magunk számára egy CTMR legyen itt helyben, egy olyan nagy teljesítményű, ahol gyakorlatilag azonnali ellátást tudjanak folyamatosan kapni a sportolók. Ez egy biztonságot jelentene. Bővíteni szeretnénk még továbbra is a gyógytorna részt, mert az nagyon fontos, és ami még az álmunk, és az még egy távolabbi álom, hogy a vizes terápiás részleget is meg tudjuk valósítani, tehát úszodával és víziterápiás eszközökkel.
2009 óta vezeti a sportkórházat. Voltak nehéz időszakok, amikor az intézmény függet
függetlensége léte is veszélyben volt. Milyen módszereknek köszönhető, hogy ilyen fejlesztéseket tudtak megvalósítani, és a személyes eszköztárát hogyan képzeljük el? Azért nagyon ritka, hogy a magyar sportéletben egy-egy hölgy évtizedeken keresztül meghatározó szerepet játszik egy-egy intézmény, vagy szakszövetség, vagy egyéb szervezet élén.
Azt gondolom, hogy pont ez a lényege, hogy nő vagyok, és azt gondolom, hogy sok balanszot hajlandó vagyok, és képes vagyok megtenni. Nagyon nehéz helyzetből indultunk 2009-ben, össze kellett raknunk az intézetet. Az elképzelésem akkor csak annyi volt, hogy mindenkivel nagyon szívesen dolgozom, ha a munkaszerződése szerinti végzi a munkáját, és még két nagyon fontos, a sportoló a legfontosabb, és a gyógyítás a legfontosabb. Ez egy alapelv nálam, és ezt megkövetelem minden kollégától. Ugyanakkor kifelé folyamatos építkezés volt a személyi kapcsolatok, az összes szövetséggel, az összes sportvezetővel, az állami vezetéssel. Folyamatosan estefogadások, különböző rendezvények, megismerkedni, építeni, és azt gondolom, hogy a hosszú távú tisztességes, nagyon fárasztó, de nagyon megéri.
Sós Ágnest, a sportkórház főigazgató főorvosát hallották. A megfelelő sporttudományos és sportegészségügyi háttér elengedhetetlen alapfeltétele az eredményes olimpiai szereplésnek, jelezte az Inforádiónak Fábián László, a MOP főtitkára a sportkórházban.
Ahhoz, hogy a sportolók, szakemberek megfelelően tudjanak felkészülni, nap mint nap meg tudjanak feszülni, ahhoz ugye kell egy olyan sporttudományos háttér, ami nélkül ma már nem lehet eredményt elérni. És ugye egy kórházra mindig úgy gondol mindenki, hogy itt valami baj van, és akkor kell segíteni. Valóban ez így van, de nagyon fontos a tudományos, meg a megelőző munka is, a rehabilitáción és a regeneráción túl. És úgy gondolom, hogy az elmúlt, nyugodtan kimondhatom, az elmúlt évtized mostanra körülményeihez képest most fantasztikusan megújult a létesítmény, az intézmény. Bízom abban, hogy ez a folyamat ez tovább fog tartani, és tényleg föl tudjuk venni a világ legjobbjaival ezen a téren is. És természetesen a szabadidősportolók, a fogyatékkal élő sportolók, hát a civilek is örömmel jöhetnek majd ide, mert itt olyan magas szintű ellátásban lesz részük, ami biztosíthatja az egészségüket.
Amennyit a teljesítményfokozás, a legális teljesítményfokozás eszközeiből ki lehet meríteni, 2025-ben azt kimeríti ez az intézmény?
Sajnos nem, de nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy az intézménynek minden területet át kell látnia. Ugye ma már rengeteg terület, ahol ez a legális, inkább úgy fogalmazok, a sporttudományos vívmányokat föl lehet használni. Természetesen az alap dolgokat, sőt, annál még egy kicsit többet is, táplálkozástól kezdve a különböző mérő-diagnosztikai eszközökön át azért sok-sok minden megvan. Én úgy gondolom, hogy ez már hasznosítható kell, hogy legyen a következő napoktól kezdve, sőt, már az elmúlt években is hasznosítható volt, de most már olyan körülmények között, ami mindenféleképpen izgalmas, és ami itt nincs meg a sportkórházban esetleg meg lesz később, de ha mégsem, akkor természetesen vannak Magyarországon olyan területek, ahol ezt majd meg lehet találni, és meg is kell találni. De úgy gondolom, hogy a sportkórház mindenféleképpen jó úton jár ezen a vonalon is.
A Los Angeles-i olimpiáig még több mint 3 év van hátra. Néhány sportágban drasztikusak a változások, például éppen öttusában, de kajakkenuban is éppen most indul meg az az időszak, amikor már egy új szisztémában rangsorolja majd a sportolókat a Nemzetközi Szövetség, és kajakkenuban is más lesz a kvalifikációs rendszer. Hogy érzi a párizsi olimpia óta eltelt változások összességében a nemzetközi sportéletben, az olimpiai mozgalomban milyen irányba mennek, melyek a legfontosabb változások, tudnivalók, és mennyire könnyű itthon ezekhez alkalmazkodni?
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyértelműen a látványt preferálja továbbra, a küzdelmeket, és azt, hogy lehetőség szerint minél színesebb legyen a rajthoz álló versenyzőknek az összetétele, tehát minden földrészről legyenek ott lehetőleg a legjobbak. De hát ugye ez egyértelműen azért van, hogy a látvány ebből is még izgalmasabb legyen, a tévénézők, vagy akik a lelátóra szerencsések is bejutottak, azok számára meglegyen az a kedvenc, akiért szurkolni lehet, és aki esetleg őket motiválja arra, hogy ők maguk is sportoljanak, elmenjenek, vegyenek eszközt, elmenjenek, vegyenek bérletet, és kvázi költsenek a sportbizniszben. Ez egy kicsit néha azért kérdőjeles, pláne nekünk magyaroknak, akik legalább 100 éves hagyománnyal rendelkező tradicionális sportágakkal rendelkezünk. Ehhez kell igazodni. Tehát a Nemzetközi Szövetség, a nemzetközi trend, a média ezt követeli meg, akkor ehhez kell alkalmazkodni. Nem könnyű. Pont, ahogy említettem, a sikersportágainknak ebben nagyon-nagyon sokat kell tenni, próbálnak is nap mint nap tenni. Úgy gondolom, sportszakmailag is, és természetesen, ha már sportkórházról beszélünk, akkor olyan sporttudományos háttérrel, ami segítheti azt, hogy továbbra is eredményesek maradjunk az olimpiai játékokon.
Megkedvelhető az akadályfutás annak, aki teljesen máshoz szokott? Mert a nézők egy része kezdi megkedvelni.
60-on túl, aki nem is tudta elképzelni másképp az ötvöset, csak a lovakkal együtt, abban a intelligens állattal, élőlénnyel együtt, szerintem gyönyörű a természet egyik csodája. Nekem nem is az a dolgom, hogy a sportoló szemmel gondolkozzak, de a legjobb példa a fiam, aki 18 éves ötvösázó, és kimondottan örül annak, hogy akadály versenyre váltott a lovagláshoz képest, és azt kell mondjam, hogy neki van igaza, meg mindazoknak igaza van, így nekem is ehhez kell igazodnom, hogy ebben a számban kell nagyon jónak lenni, ezt a számot kell beilleszteni a másik 4 szám felkészülési és versenyzési programjában. Látványosnak valóban látványos, tehát ebből kifolyólag rosszat nem húzott a Nemzetközi Szövetség, bízunk benne, hogy ez mindenkit meg fog győzni. Sok gyerek kezd el majd ötvösázni, és az olimpiai műsoron ott marad az ötvöse.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, olimpiai bajnok ötvösázót hallották. Vasárnapig Szegeden rendezik az új olimpiai ciklus első gyorsasági kajakkenu világkupa versenyét. A Magyar Szövetség elnökét, Schmidt Gábort kérdeztük.
Még alig zártuk le Párizst, és mi nagyon sokszor azért a mindennapokban még mindig értékelünk, fölidézzük a sikereket, de hát ilyen a versenysport, már ugye megyünk egyel tovább, és egy óriási megtiszteltetés Magyarországnak és a szegedi pályának, a magyar kajakkenu sportnak, hogy itt van az első nagy seregszemle, amit egyébként majd egy poznani világkupa követ. Itt most egyébként para versenyek nem lesznek, ennek ellenére is 43 ország versenyes, nagyon nagy a mezőny, 15 Párizsban olimpiai bajnok versenyző van itt. Lisa Carrington, aki a legnagyobb sztárja volt a párizsi versenynek, ő kiadja ezt az idényt, ugyanúgy, mint akár nálunk Csipes Tamara vagy Totka Sándor, de ezen kívül Dostál, a férfi kajak négyes, az új-zélandi négyes további tagjai, és még sorolhatnám, itt lesznek, úgyhogy én azt hiszem, hogy fantasztikus versenyek várnak mindenkire. Egy szombaton 10 óra 3 perckor van az első A-döntő, és aztán utána szombat délután, majd vasárnap délelőtt és délután is döntőfutamok vannak. Ugyan még nem indul el ez az új világkupa pontozásos rendszer, ami majd a kvalifikáció alapja lesz, de már itt is számolják majd a pontokat, és ebben az évben majd az összes versenynél, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy abban az új pontozásos rendszerben majd most ezek az eredmények, ezek hogy befolyásolják, hogy ki milyen helyezést tud majd ebben elérni, és hát természetesen nagyon fontos, hogy a magyar csapatban egy nagy generációváltás zajlik, a női szakákban is nagyon sok újonc szám, majd vízra férfi szakákban talán még több, a kenuban pedig egy elég nagy váltást hozott az első válogató verseny, hiszen Hajdú Jonatán és Adolf Balázs párosban nem tudta megszerezni az indulási jogot, természetesen Adolf Balázs egyébként ott lesz 1001-esben, és Hajdú Jonatán is ott lesz majd más versenyszámokban. Volt két olyan fiatal páros is, akik jobb eredményt értek el, úgyhogy kíváncsian várom én is, hogy a fiatalok hogy mutatkoznak be, de én azt látom, hogy a többi ország is jelentősen megújított csapattal. Teljesen helyesen most elkezdi kipróbálni az egységeit, nekünk meg az a dolgunk, hogy mostani világkupán Poznánba is megyünk teljes csapattal, fölmérjük a versenyzőket, utána következik az Európa-bajnokság, és természetesen az idei főverseny, a világbajnokság augusztusban Milánóban.
A férfi kajakszakáktól várjuk a legjobb eredményeket, hogyha a magyar versenyzőkre gondolunk?
Én nem gondolom, hogy elsősorban tőlük várjuk. Én azt gondolom, hogy a lányok is jól helyt fognak állni. Természetesen hiányzik most a Csipes Tamara, és sajnálatos módon egy sérüléssel küzd, a múlt héten meg kellett műteni a lábát Gazsó Alida Dórának, de már egyébként rendben van, már a rehabilitációja zajlik, és reményeink szerint május végén egyébként el tud kezdeni újra edzeni, ami azt jelenti, hogy optimálisan még talán föl tud készülni a világbajnokságra is, de ennélkül is én azt hiszem, hogy erős csapatunk van, hiszen Folcsára és Némi ott lesz Kőalmi Emese, ott lesz Lucanna, és még sokan mások. A fiúk kajakban meg természetesen mindenki várja a nagy összecsapást, hiszen Kopasz Bálintnak és Varga Ádámnak gyakorlatilag ez a második válogató versenye. Ha itt Bálint nyer, akkor ő már az 1001-est így meg is tudja kapni, ha esetleg más eredmény születik, mint ami a válogatón, tehát Ádám ér el jobb eredményt, akkor Poznánban van még egy úgylevezett szétlövés közöttük, de én nagy csatára számítok az 501-esbe is, hiszen én rég láttam férfi kajakban ilyen nagy verseny, mint a válogatón, ahol 501-esben mindenki elindult, és ahol a végén a sorrend, mint az első három, az ugye Nádas Bence, Varga Ádám és Kopasz Bálint volt. Szerintem nagy az ambíciója mindenkinek, de én azért kíváncsian várom azt a teljesen megújult férfi kajak négyest, ami bevállalta Bence, és szerintem nagy köszönet neki, hogy az egyes versenyzés mellett ő vállalta, hogy akkor az 504-est ugyanúgy összefogja, mint hogy ezt eddig is tette, és három fiatal versenyzővel, akik az elmúlt években ifi VB-ken, U23 VB-ken nagyon komoly eredményeket értek el. Ott lesznek ugye Keller Gergő, Hídvégi Zalán és Hídvégi Hunor a másik három tagja a négyesnek. Úgyhogy szerintem nagyon jó versenyek lesznek. Várunk mindenkit nagy szeretettel Szegedre.
Schmidt Gábort, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét hallották. Olasz páros partnerrel indul a két európai tenisz Grand Slam tornán Marozsán Fábián. A jelenlegi legjobb magyar játékos az Inforádiónak más témák mellett arról is beszélt, hogy miképpen kezeli a salakos és a füves pálya közötti váltást a Roland Garros után.
Mondjuk ki, hogy az elmúlt két évben kezdtem el ezt a sokborításváltást, és nem mondom, hogy ebben még annyira nagyon tapasztalt lennék, viszont az évek alatt én is fejlődök, és minél több rutinom van ezeken a borításokon, tudom, hogy mennyi idő kell arra, hogy megszokjam a következő borítást, időzónát, körülményeket. Biztos, hogy nem lesz könnyű, de azért azt is tegyük hozzá, hogyha a Roland Garroson nem jutok el a második hétig, úgymond, tehát hogy nem nyerem meg az első három mérkőzést, akkor azért nekem ott van egy hetem felkészülni a füves szezonra, és akkor ott az edzések alatt azért van időm felkészülni, és akkor bízom benne, hogy egy jó füves pályaszezont tudok majd csinálni.
Ezzel együtt gondolom, hogy az a cél, hogy eljusson a második hétig.
Így igaz, azért ez még nem volt meg sajnos a Grand Slamen, ez is az egyik olyan cél, hogy sikerüljön a második héten még játékban lennem, úgyhogy ezért is küzdeni fogok mindenképp.
A páros mennyire kerülhet előtérbe? Nyilván teljesen nem kerülhet, mert az egyes szereplést nem ütheti, de a Roland Garroson azért majdnem minden egyes induló megpróbál párosban is versenyezni.
Így igaz, én is játszani fogok mind a Roland Garroson, mind Wimbledonban, ugyanazzal a partnerrel, egy olasz balkezes Mattia Bellucci nevezetű játékossal fogok elindulni. Egyébként nem is olyan régen Monte Carlo-ban ellene kellett játszanom. Megbeszéltük egyébként utána, hogy mind a ketten úgymond partnert keresünk. Egyikünknek sem a páros a prioritás ebből a szempontból, tehát ezt nyugodtan ki lehet mondani, de igazából ezek azok a versenyek, gondolok itt a Grand Slamekre, ahol annyival nagyobb a tábla, hogy a mi ranglistánkra is fel lehet férni. Ebből a szempontból azért szeretnénk mi is játszani, lehetőséget kapni, azért tudjuk, hogy ez egy jó edzés lehetőség valamilyen szinten.
Anyagilag is azért egy Grand Slam tornán komolyan díjazzák a párost.
Így igaz, ezt is akartam mondani, hogy anyagi szempontból is megéri, ott, hogyha nyerek mérkőzést, akkor azzal azért a ranglistán párosban is tud javulni, ami szerintem nem annyira célos, azért ezt mondjuk ki, ugyanakkor van más előnye is, ugye itt a pénzdíjakon kívül azért lehet edzeni, lehet gyakorolni mind a szervát, a return-t, esetleg a pályán, hogy kell mozogni, és az továbbra is cél, hogy többet tudjak párosozni, de jelenleg az egyéni ranglistán ugye ezt nem engedi, inkább az első 30-ban kéne ahhoz lenni, hogy párosban esélyem legyen, ha oda sikerül eljutni, akkor biztos, hogy az is több szerepet fog kapni.
Mennyire nehéz meghatározni, hogy egy évben meddig juthat el? Akkor, amikor nagyon sok a verseny, nagyon sok a változó, a kiesett pontokkal is mindig számolni kell, viszont a sérülésekkel, betegségekkel nagyon nehéz előre kalkulálni.
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Le tudnám ezt úgymond egyszerűen is reagálni, és azt is mondhatnám, hogy hát mindenki ezt csinálja, és majd ahogy sikerül. Meg kell ismernünk saját magunkat. Mindenki úton van, mindenki sokáig van távol a hazájától, a családjától és a barátaitól. Nem tudunk kalkulálni azzal, hogy mikor lesz sérülés és betegség. Persze, vannak dolgok, amiket észreveszünk saját magunkon, hogy most egy picit lelkileg nem érzi magát olyan jól az ember, mert bejött például 2-3 olyan vereség, amire nem számítottunk. Rossz a lelke az embernek, akkor lehet, hogy könnyebben megbetegszik egy picit, sok az utazás, azok fárasztóak. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik közrejátszanak abban, hogy az ember egy picit rosszabbul teljesít. Ugyanakkor, hogyha kiugrik egy jó hét, és van egy nagyon jó eredmény, akkor az annyira meg tudja dobni az embert, hogy azt mondja, hogy nem vagyok fáradt, megyek, csinálom még tovább, mert még ott is pontot tudok szerezni, bennem vannak a mérkőzések, és menni kell.
De ez is lehet csapda.
Ez is lehet csapda, meg lehet tapasztalni sajnos mind a kettőt, és szerintem minden egyes játékos úgy áll ehhez a dologhoz, hogy most vagyok itt, ez a 10-15 éven van itt ebben az aktív sportban, amikor a legmagasabb szinten tudunk teljesíteni, ebből szeretnénk minél többet kihasználni, de ha minél többször megyünk pihenő nélkül, akkor az valahol vissza fog ütni. És ezt sajnos már én is megtapasztaltam, hogy akkor jönnek a sérülések, jönnek a betegségek, utána elmegyek a versenyre, mert fáj látni azt, hogy a többi játékos ott van, és megadja magának a lehetőséget, én pedig betegen mondjuk otthon fekszem, tehát meg kell találni azt a kicsi arany középutat, hogy egy pici pihenőt adjak magamnak, de ne legyen az, hogy elmegy mellettem a mezőny. Tehát ebben azért okosan kell dönteni nekem is, mint játékosnak, és a csapatnak is ezt észre kell vennie, hogy mikor kell még nyomni, és mikor egy kicsit elvenni.
Bár ugye az elmúlt két év szólt az önmeneteléséről, azért már a pályafutása közepe felé közelít. A fiatal teniszezőknek, mondjuk akik éppen most csöppentek bele a tenisportba gyerekként, mit javasol, hogyan építsék fel magukat, mennyire érdemes türelmesnek lenni, és mennyire kell minden évben nyomni, ahogy a csövön kifér?
Én a kicsiknek, a kezdőknek, a fiatal játékosoknak mindenképpen azt mondanám, nem csak nekik, hanem a szülőknek is, hogy legyenek nagyon-nagyon kitartóak, mert ez egy hosszú távú befektetés, hogyha ezt mondhatom így. Itt hosszú az út. Nem az van, hogy juniorként, vagy 10 évesen, 15 évesen, vagy 18 évesen kell várni a legnagyobb eredményeket. Persze, azok is megmutatják az utat, abból is sok mindent el lehet szűrni, de nem garancia az, hogyha valaki 16 évesen az első 5-ben van a világon, vagy Európában, akkor ő egy top 50-es teniszező lesz. Ez nem így van. Nagyon sok minden múlik a tehetségén, az elhatározottságon, a szülők anyagi támogatásán, és meg annyi dolgot még fel lehetne sorolni. Rengeteg ugye a játékoson múlik, hogy ő mennyire elszent, mennyire lesz erős, mennyire akarja azt ő ténylegesen megmutatni, amikor nehéz időszakok vannak, és azon hogy tud átmenni. Rengeteg buktató van, de a legfontosabb szerintem az, hogy tényleg türelmesnek kell lenni, és nagyon keményen kell dolgozni. Úgymond nem kifelé kell mutatni, hogy mit, hogyan csinálunk, hanem én egy picit azt hallom, amit saját magammal is csináltam, úgymond, hogy egy picit csendbe kell maradni, le kell hajtani a fejemet, és menni kell, és dolgozni kell. És hogyha valami bejön, akkor azt az emberek úgy is látni fogják, és az eredmények helyettem fognak beszélni.
Összességében mennyire egyeztethető össze egy játékos karrier a válogatott teendőkkel, feladatokkal? Azért a modern teniszben ez mindig nagy kérdés, hogy egy-egy nehezebb időszak után az ember nem feltétlenül arra vágyik, hogy még a válogatottban is kemény meccseken léphessen pályára, de valahol meg a magyar válogatott, akár mondjuk egy olimpiai szerepléssel, akár a Davis kupában, mégiscsak az országot képviselve előre viszi a játékosokat is. Hogyan található meg ebben az egyensúly, és hogyan néz ki jelenleg a magyar tenisz?
Nem mondanám azt, hogy ez egy nehéz dolog, mert nem sok ilyen esemény van egy évben. Ugye olimpiát azért nem játszunk olyan gyakran, mint Davis kupát értelemszerűen, Davis kupából 2 van egy évben. Persze nekem is volt már, hogy kihagytam, vagy hogy gondolkoztam azon, hogy esetleg kihagyom azért, mert éppen betegséggel érkeztem a Davis kupa hetére, és bár tudtuk azt, hogy kezd javulni az állapotom például a Davis kupára, de nem tudok olyan szinten teljesíteni, ahogy én szerettem volna, de ennek ellenére úgy beszéltük meg a csapattal, a játékosokkal, meg az edzőkkel, hogy ezt játszani kell. Itt azért az emberben benne van, hogy nem csak a saját maga játékával, egészségével és karrierjével foglalkozik, hanem tudja, hogy ott van mögötte egy ország, ott van mögötte egy szövetség, egy csapat, azok a játékosok, akikkel felnőtt, és ott van mindenki, hogy próbál segíteni és szurkolni, és ilyenkor az ember szerintem azért jobban bevállalja a dolgokat, még akkor is, hogyha tudja, hogy ez nem biztos, hogy a következő hetekben vagy hónapokban jól fog hatni úgymond a saját karrierjére, de mégiscsak erről szól úgymond a Davis kupa csapat, hogy összefogunk, egymást segítjük, amikor jól megy, és akkor is, amikor nem megy annyira jól. Úgyhogy erről szól az egész Davis kupa. Bízom benne, hogy minél többször fogok tudni játszani, és remélem, hogy a Davis kupa csapatunk úgymond az be fog jutni most majd a döntőbe.
Összességében 2025 végére mivel lenne elégedett?
Mindenféleképpen azzal, hogy az első 50-ben benne lennék, ezt szeretném stabilizálni, szeretném kihasználni jobban a lehetőségeimet, és hogyha ezek megvannak, akkor szeretném megcirozni megint csak majd a 30-at. Nem akarok most mennyire megint előre rohanni. Egy picit most már másképpen látom talán a dolgokat, mint egy évvel ezelőtt, akkor egy picit azt éreztem, hogy túlságosan rohanni akarok, hogy legyen meg az első 50, tudjak mindig jól tervezni a versenynaptárral, úgyhogy anyagon tudjak főtábláról indulni, szinte minden ATP versenyen, mert ez a cél, hogy a legmagasabb szinten játszak, és hogyha ez megvan, akkor jöhetnek az új célok.
Marozsán Fábián teniszezőt hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, kellemes hétvégét kívánok!